13 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. Köszöntöm hallgatóinkat. A betegbiztonság ott kezdődik, hogy van elég megfelelően képzett és megbecsült szakdolgozó a beteg mellett, ezt írta közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt közölte, a jövő héten egyeztetnek a független igazságügyi szakszervezetek képviselőivel, hogy elsősorban a szakdolgozói bértábla rendezéséről tárgyaljanak. A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara pénteken átadott helyzetértékelő dokumentumából idézve megállapította, több tízezer szakdolgozó hiányzik, a hiányzó ápolók száma meghaladja a 30 ezret. A hiány pedig még nagyobb is lehet, hiszen a szakdolgozók átlag életkora 47,3 év, 25 ezren már 58 év felettiek. A miniszter azt írta, vannak területek, ahol az ápolók nem havi 168-174 órát dolgoznak, hanem 220-240 órát. Hegedűs Zsolt szerint a legkritikusabb területek a felnőtt ápolás, az anesteziológia és az intenzív terápia, a műtőszolgálat és a labordiagnosztika. Hegedűs Zsolt úgy fogalmazott, bérrendezés, valódi megbecsülés és reális minimum feltételek kellenek. A gazdasági és energetikai miniszter elrendelte 150 millió liter 95-ös kísérleti oktánszámú motorbenzin és 425 millió liter motorikus gázolaj felszabadítását a kőolaj termékek biztonsági készletéből. Kapitány Iván erről szóló rendelete csütörtökön jelent meg a magyar közlönyben, indoklása szerint az üzemanyagpiacot érintő nemzetközi helyzetre tekintettel a biztonsági készlet alkalmazásával biztosítható a zavartalan hazai üzemanyagellátás hatósági üzemanyagárakon, ezért szükséges a készletfelszabadítás. A készlet csak hatósági áras üzemanyagként értékesíthető. A felszabadított készletből a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség tagjai vásárolhatnak, és azt kizárólag a magyarországi töltőállomás hálózatában, viszonteladó partnerei magyarországi telephelyi fogadóhely részére értékesíthetik vagy szállíthatják ki Magyarország határain belüli töltőállomáson történő kiskereskedelmi továbbértékesítés vagy végfelhasználás céljából. A felajánlott készletekből legkésőbb június 30-áig lehet vásárolni. A szövetségnek a felszabadított készletei értékesítéséből származó bevételeit a felszabadított készletek visszapótlására kell fordítania, írja a közlemény. Gyermekközpontú partnerségre épülő, adatokra és szakmai tudásra építő minisztérium létrehozását ígérte Facebook bejegyzésében Lannert Judit, oktatási és gyermekügyi miniszter. A politikus közölte, megkezdődött az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium feladatainak átadás átvétele, az újonnan felálló tárca több korábbi minisztériumtól veszi át a feladatokat. Ezzel elindult az a munka, amelynek célja, hogy az oktatás és a gyerekek ügye önálló, felelős és szakmailag megalapozott kormányzati figyelmet kapjon, írta Lannert Judit hozzátéve. A minisztérium felállítása, az ágazati feladatok átvétele és a legfontosabb ügyek áttekintése pontosságot igénylő komoly feladat, nem egyik napról a másikra születnek tartós eredmények, de az első lépéseket megtettük, fogalmazott Lannert Judit. Vasárnaptól megszűnik a tűzgyújtási tilalom Bács-Kiskun vármegyében, így már csak két vármegyében marad a korlátozás, közölte honlapján a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A hivatal azt írta, az elmúlt 24 órában Bács-Kiskun vármegyében elég csapadék hullott az erdei biomassa átnedvesítéséhez, így az erdőtűz magas kockázata megszűnt. A NÉBIH, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság egyetértésével Bács-Kiskunban május 17-től visszavonta a tűzgyújtási tilalmat. Csongrád, Csanád és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyékben azonban továbbra is érvényben marad a tilalom, áll a közleményben.
Az időjárásról.
Vasárnap északkeleten, keleten némileg szakadozottabb lehet a felhőzet, a nyugat-délnyugat Dunántúlon majd keletebbre is jelentősen csökkenhet a felhőzet. Még sokfelé várható eső, zápor, északkeleten kevés helyen zivatar is. Az északnyugati északi szél elsősorban a Dunántúlon erősödik meg, viharossá is fokozódhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 16 és 21 fok között várható.
Európa Rádió híreit hallották.
I walked among the shadows. You wiped my tears away, and I felt the pain of heartbreak, and I've seen the brighter days, and I've prayed prayers to heaven from my lowest place, and I have held your blessings, God, you give and take away. No matter what I have, your grace is enough, and no matter where I am, on the mountains I will bow my life to the one who set me there. In the valley I will lift my eyes to the one who sees me there. When I'm standing on the mountain, I didn't get there on my own. When I'm walking through the valley, I know I am not alone. You're God of the hills and valleys. Hills and valleys. And I am not alone. I've watched my dreams get broken. In you I hope again. No matter what, I know I'm safe inside your hands. On the mountains I will bow my life to the one who set me there. In the valley I'm standing on the mountain, I didn't get there on my own. When I'm walking through the valley, I know I am not alone. You're God of the hills and valleys. Hills and valleys. God of the hills and valleys. And I am not alone. Father, you give and take away every joy and
magyarok Kárpátaljai beszélgetések. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm a rádió hallgatókat az Ablak című magazin műsorunkban. Én Birta Zoltán vagyok. A következő percekben Kárpátalja van terítéken. Kérem, tartsanak velünk, jó rádiózást kívánok!
Ablak Kárpátaljára. Hit, irodalom, kultúra, emberek és közösségek mindennapjai a határon túlról.
Nézzük is a mai témáinkat egy kis ízelítő adásunkból.
Igen, voltak nehezítő körülmények, de én azt gondolom, hogy az ide menekülő ukránok azok új lendületet adtak a mi kulturális eseményeinknek is például, tehát soha olyan sokan nem voltunk a Vesvánka Flashmobon, mint 2022-ben.
És akkor derül fény arra, hogy ezeket a gyermekeket, akik így a kórházak osztályain éldegélnek rácsos ágyakba, ezeket össze kellene gyűjteni, és ezeket el kellene látni.
Jövünk a részletekkel, kérem, tartsanak velünk!
What if the armies of the Lord picked up and dusted off their swords, vowed to set the captive free and not let Satan have one more? What if the church, for heaven's sake, finally stepped up to the plate, took a stand upon God's promise, storm hell's rusty gates? What if his people prayed?
if we prayed for those raised up to lead the way, then maybe kids in school could pray and unborn children see light of day. What if the life that we pursue came from a hunger for the truth? What if the family turned to Jesus, stopped asking Oprah what to do? What if his people prayed?
Kárpátaljára. Hit, irodalom, kultúra, emberek és közösségek mindennapjai a határon túlról.
Itt van velünk Reksa Liliana, ukrán nemzetiségi parlamenti szószóló. Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Köszönöm szépen, szeretettel köszöntök mindenkit. Vitajú szív, szláva Ukrajini!
2026-at írunk, és 4 éves mandátum után újabb 4 éves mandátumot szerzett a magyar parlamentben, de az elmúlt 4 év nagyon nehéz időszak volt minden szempontból. Mik voltak a legfontosabb kihívások az elmúlt 4 évben? A háború az egy új szituációt alakított, és új feladatokat adott a Magyarországon tartózkodó ukrán közösség képviseletében is.
Igen, bár én már 2021-ben meglettem választva parlamenti listavezetőnek az ukrán nemzetiség részéről, és én ez azt jelenti, hogy már 21 októberére egy kész programmal rendelkeztem a következő 4 évre, és bármilyen meglepő, és ezt tényleg sokan nem is akarják nekem egyből elhinni, pedig ki van téve a Facebookra is, és publikálva van a programom, én már 2021 októberében is megfogalmaztam azokat a célokat, amiket aztán végül nagyrészt sikerült is elérni. Például az, hogy ukrán nyelvű nemzetiségi oktatást indítsunk, ami államilag elismert. Tehát nem a háború, vagyis inkább úgy fogalmaznék, hogy nem az Ukrajna elleni orosz agresszió indította el ezeket a folyamatokat, hanem én már előtte is láttam, hogyha azt szeretnénk, hogy a magyarországi ukrán nemzetiség felmaradjon és fejlődjön, akkor szükség van államilag elismert iskolákra, kiegészítő iskolára és 5 napos iskolára is, és tulajdonképpen ezt megkönnyítette az, hogy több ukrán nyelven tanulni szerető, vagy szeretni tanulni gyerek volt most Magyarországon, tehát lehetett több iskolát is indítani, de ha csak abból indulok ki, hogy mondjuk a Lesze Ukrajinka kiegészítő iskolában, amit 2023-ban elindítottunk, ott nagy részt olyan gyerekek tanulnak, akik már régebb óta Magyarországon élnek, és az ukrán nemzetiséghez tartoznak. Ezért azt mondom, hogy Ez egy olyan szükséglet volt és igény és feladat, amit muszáj volt, hogy elkezdjünk, és én el is kezdtem egyből, ahogy meg is választottak 2022. májusában, és természetesen nehezítette a helyzetet az, hogy mindent sokkal gyorsabban kellett csinálni, tekintettel a gyerekek nagy számára is például, akik szerettek volna ukránul tanulni, de azt gondolom, hogy ez pont egy olyan lendületet is adott, amiben nem volt kérdés, hogy ezt meg kell csinálni, és még azok is, akik kétkedtek ebben, mert kaptam olyan visszajelzést, hogy Liliana, ezekben az iskolákban csak te hiszel, azok megbizonyosodtak arra, hogy nem csak én hiszem ebben, nem csak én hiszek ebben, hanem valóban szükség van ezekre az iskolákra. Ezen felül természetesen egy új kihívás az, hogy ugye a 2022-es évben humanitárius segítséget is kellett nyújtanunk, és például az országos önkormányzatot én felkértem, hogy adja át a székhelyét a ukrán-görög-katolikus egyház önkénteseinek, és akkor ide jöhettek hozzánk a Hajós utca 1-be azok, akiknek ruhára volt szüksége, vagy bármilyen segítségre. Úgyhogy igen, voltak nehezítő körülmények, de én azt gondolom, hogy az ide menekülő ukránok azok új lendületet adtak a mi kulturális eseményeinknek is például, tehát soha olyan sokan nem voltunk a Vesvánka flashmobon, mint 2022-ben, itt Budapesten. Tehát egy olyan új helyzet alakult ki, amit én kihívásnak fogtam fel, és nem nehézségnek.
Hogyan tudnak, milyen programokkal, milyen eseményekkel tudnak segítségükre lenni azoknak a gyerekeknek, vagy családoknak, akik Magyarországra érkeznek, abban, hogy megőrizzék az anyanyelvüket és az identitásukat Magyarországon?
Vannak már hagyományosan évről évre szervezett programjaink, például ugye a Vesevánka Flashmob, ami ugye a Vesevánka napra való felkészülést indítja tulajdonképpen, és ez azt jelenti, hogy akkor, aki eljön erre a Flashmobra, annak pont a Vesevánka napra már lesz egy fotója a Vesevánkában, amit kitehet a közösségi médiába. Ezen kívül van ugye hagyományosan a Kolyada Flashmobunk, amit mindig a karácsony utáni évvégi utolsó mise után tartunk Budapest belvárosában. Ezen felül a Kozákság napját is tavaly országos szintre emeltük, ami a Kozákság és a Védelmező Szent Szűz napja is egyben, és nagyon sok program van az iskolákban is, tehát külön a Lesza Ukrajinka iskola, külön a Taras Sevcsenko iskola is, és külön a Csepeli kéttanítási nyelvű iskola is programokat szervez, de nem csak az ukrán kultúra és hagyományok köré, hanem a magyar hagyományok köré is, tehát csak mondok egy példát, hogy a magyar-ukrán kéttanítási nyelvű iskolában március 15-i és október 23-i ünnepségen írtam a legjobban, amikor ugye az ukrán gyerekek a magyar forradalmárok és szabadságharcosoknak a szavait, vagy a róluk szóló verseket mondták, és akkor igazán megértettem azt a múltbéli üzenetet, amit ugye a jelenkor ukrán gyermekei mondanak, akiknek az apukájuk vagy testvérük éppen Ukrajna szabadságáért küzd a fronton. Úgyhogy igyekszünk egy olyan integrációt elősegíteni önkormányzati szinten, és én magam szószólói szinten is, amiben nagyon nagy hangsúlyt kapnak az ukrán hagyományok, megünnepeljük természetesen a húsvétot is, vagy megünnepeljük például a pünkösdöt is ukrán szokás szerint. Mondok egy nagyon jó példát Nyíregyházán, csak hogy ne gondolják, hogy csak Budapesten vannak ilyen programok. Nyíregyházán a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei két éve alapított önkormányzatunk csodálatos együttműködést kötött a Magyar Skanzennal, és a legnagyobb ünnepeken lehetőséget kaptak arra, hogy bemutassák az ukrán hagyományokat ugye a Sóstói Múzeum faluba, és ez egy nagyon-nagyon-nagyon jó sikeres együttműködés, és most is én például voltam a húsvétén, nagyon-nagyon tetszett. Úgyhogy tényleg azt gondolom, hogy nagyon sok színű és gazdag lehetőség nyílik a gyerekeknek arra, hogy megőrizzék az identitásukat, de közben megismerkedjenek az ukrán, a magyar szokásokkal is és ünnepekkel.
2026-ot írunk, új év és új 4 éves ciklus. Mi az, amilyen feladatok vannak még, és mik azok a területek, ahol tovább akarják vinni ezt a munkát?
Nekem a szlogenem különben az volt, hogy haladjunk tovább a megkezdett úton, mert hiszen 4 év alatt azért mindent megcsinálni, ami mondjuk 20 éves elmaradásban van, az nem biztos, hogy lehet, sőt nem lehet. Viszont megvannak az alapok, amikre építkezhetünk, és akkor most jön az, hogy megszilárdítjuk, amit elkezdtünk ebben a ciklusban. Tehát mondjuk a Lesze Ukrainka kiegészítő iskolának újabb 2 telephelye nyílik, és így már 5 telephelye lesz Magyarországon belül. A Taras Sevcsenko iskolába elindítjuk a felső tagozatot idén, és utána pedig a gimnáziumot is, és az első magyar-ukrán kéttanítási nyelvű iskola az például bejön az országos önkormányzat fenntartásába, pont most egy ilyen megbeszélésről jöttem ki, ahol ennek a részleteit beszéljük át. Szeretnénk, hogyha kaphatnánk egy nagyobb kulturális központot, hiszen ugye sokkal nagyobb lett a közösség, és ahol eddig voltunk, ott már nem férünk el. Valamint nagyon örülnénk neki, hogyha templomot is kaphatnánk, ahol bérleti díj fizetése nélkül tudnánk miséket tartani, vagy egyházhoz kapcsolódó eseményeket. Ezek mind-mind hatalmas célok, és nem tudom, hogy 4 évben minden belefér-e, de haladunk folyamatosan, és nem állunk meg, mert minden megtorpanás az tulajdonképpen további elvesztegetett idő a jövő szempontjából.
Az iskoláknak a működése is egy csoda, mert ugye 2 iskola, itt vagy egy 2 nyelvű Csepel intézet is működik, amely várja a különböző szinten a gyerekeket. Ezeknek a hatása, ezeknek a munkája, hogyan látjuk a gyümölcsöket?
Nagyon látszik a gyümölcset, eleve sokkal összetartóbb a közösség így. Most kezdem a Lesze Ukrainka iskolával. Tehát az, hogy például először elindultunk Budapest és Nyíregyházán, majd utána jött hozzá Miskolc, és akkor ugye ezek a gyerekek mondjuk a nagyobb közös ünnepeken tudnak találkozni, és azt tudják észrevenni, hogy nem csak Nyíregyházán vannak ukrán nemzetiségi gyerekek, hanem például Miskolcon és Budapesten is. Barátságok szövődnek, közös táborokat szervezünk nekik, de most ugye a 2 új telephely az pedig Sárvár és Győr, tehát pont Magyarország nyugati része, és nekem nagyon szívmelengető volt azt látni februárban, amikor tartottuk a Lesze Ukrainka születésének jubileumát, hogy tényleg eljöttek egy busznyi gyerek 50 Nyíregyházáról is, 50 gyerek eljött Miskolcról is, és ezek a gyerekek milyen szépen barátkoztak, illetve szerepeltek együtt. És azt látjuk, hogy ugye a szülők is jobban összetartanak azáltal, hogy a gyerekeik egy iskolába járnak. A Taras Sevcsenko 5 napos iskolánk, ami ugyancsak ugye nemzetiségi iskola, ott is például most volt egy anyák napja múlt héten, az ukrán szokás szerint, de ezen a héten lesz egy családi piknik, ami ugye megint csak lehetőséget ad arra, hogy a szülők is jobban megismerkedjenek egymással. És a 2 nyelvű iskoláról meg végképp már csak szuperlatívuszokban tudok beszélni, hiszen ott több mint 300 gyermek van, és ugye az ő családjaik is sokkal összetartóbbak. Tehát ezek mind-mind olyan alapok, de ugyanígy a templom is erről szól, hogy összetartja a közösséget, és én azt gondolom, hogy amit én vállaltam és terveztem 4 évvel ezelőtt, hogy 4 év után a Magyarországi Ukrán Nemzetiségi Közösség egy erős, magára büszke közösség lesz, az már nagyon-nagyon erősen tapasztalható, hála Istennek, és haladunk tovább. Az a cél, hogy igazán, mint az alkotmányban is, az alaptörvényben bennem, hogy államalkotó tényező legyünk.
Ha már említettük ugye az oktatást, a tapasztalatai szerint ma mennyire könnyű a Magyarországra érkező ukrán gyerekeknek beilleszkedni az iskolába?
Hát az ukrán nemzetiségi iskolába, vagy a 2 nyelvű iskolába mennek, akkor nagyon könnyű. Tehát mondok egy példát, az én kislányom a húsvéti szünet után a Taras Sevcsenko iskolát kipróbálta, és első nap után este könyörgött nekem, hogy anya, hagyj jöjjek holnap is iskolába ide. Annyira tetszett neki egyrészt az óráknak a felépítése, és maguk a gyerekek is. Akik magyar, teljesen magyar iskolába iratkoznak, azoknak azért biztos nem könnyű, főleg, hogyha nem beszélik a magyar nyelvet. Ezért is vannak ezek a nemzetiségi iskolák, hogy akkor itt be tudjanak iratkozni, de ami tapasztalat akár vidéken, ahol nincsenek 5 napos ukrán nemzetiségi iskolák, azért nagyon segítőkészek a tanárok is, és a gyerekek is az ukrán gyerekek befogadásában, és büszkék arra, hogy ukrán gyerekek járnak az osztályukba, vagy az iskolájukba.
Nagyon szépen köszönjük, hogy időt szánt ránk, sok erőt és áldást az életükre, munkájukra, közösségük szervezési tevékenységükre.
Nagyon köszönöm én is az érdeklődést, és én is önöknek nagyon jó munkát kívánok, illetve Ukrajnának békéséget. Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen. Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Grexa Liliánával, ukrán nemzetiségi parlamenti szószólóval beszélgettünk.
There's a hope for all who've gone astray. There's a road for all who lost their way. There's a light that leads us back to grace. Forever shining, it never fades. There's revival stirring in my heart. Since your love unlocked these prison bars, and I'm a slave no longer to the dark. Forever changed, forever yours. Oh, Jesus, you're my
Kárpátaljára. Hit, irodalom, kultúra, emberek és közösségek mindennapjai a határon túlról.
Stúdión kerekasztalánál köszöntjük Katkó Andreát, a Nagy Dobronyi Irgalmas Samaritánus Gyermekotthon igazgatóját. Köszöntünk műsorunkban!
Szeretettel köszöntöm kedves hallgatókat és a internetes bekapcsolódókat is.
Hát immáron 30 éves működés van mögöttetek. Engedjék meg a hallgatók, hogy tegeződjünk talán könnyebb a beszélgetés. És valami olyan szolgálatot végeztek Kárpátalján, amely önmagában véve, hogy megfogalmaztad, egy csoda, és rengeteg-rengeteg ajándék és rengeteg gondviselés tapasztalható az életed mindennapján. Hogyan indult egy másik generáció kezdte ezt a szolgálatot? Hogyan indult, még miért jelent meg ez a tevékenység a Kárpátaljai Református Egyházon belül?
A gyermekotthon tulajdonképpen ugyanaz a kategóriába esik, amikor elindulnak a református egyházkerület működni a rendszerváltás után, akkor indulnak a, kezdenek a református iskolák is, református gimnáziumok beindulni, újraéletnek a gyülekezetek, elindul a hitoktatás, és valahogy ebben az egész újraéledésbe, amikor elkezdenek a külföldi kapcsolatok kialakulni, nagyon hamar érkezik Nagy Dobronyba egy, először 89-ben, aztán majd a 90-es évek elején rendszeresen, egy holland, több holland csapat is, és az egyik egy iskolaigazgató, Péter van Triel, meglátogat kórházakat. A kórházakat, amikor meglátogatják, szeretnének segíteni és ellátogatnak gyerekkórházakba is, az Isten kegyelmébe pont egy gyerekorvosi általi kapcsolat miatt, akkor kialakul számukra az az alternatíva, az a kép, hogy ezek a gyerekek, akik sérültek, nincsenek ellátva. Nálunk abban az időben Kárpátalján nem működik olyan, mint szociális intézmény. Tehát a sérült gyerek az vagy ott marad a kórházba és agonizálódik egy-egy kis ágyba, vagy elkerül pszichiátriára, ahol tudjuk, milyenek voltak akkor a körülmények állami intézet lévén, de igazából szociális intézmény nincs. És akkor derül fény arra, hogy ezeket a gyermekeket, akik így a kórházak osztályain éldegélnek rácsos ágyakba, ezeket össze kellene gyűjteni, és ezeket el kellene látni. És addigra már ez a holland alapítvány, a Stichting Hulp Oost-Európa elindít egy fogyatékos otthont Nyíregyházán, Magdaléneum névvel, mai napig működnek, és ennek a mintájára egy fogyatékos leány otthonnak az indulása a téma, a történet, ehhez megszerzik a szükséges engedélyeket, és elkezdődik az építkezés. 93-ban teljes mértékben már megvan az alap, és 95. december 5-én a teljes épület átadásra kerül. És innentől már nagyon rövid a történet, megindul a gyermekotthon, és 96. február 6-án az első két lakó, nevezetesen Barkasz Judit és Lőrinc Anita, az egyik ők Ungvári, akkor kislánya, másik Beregszenzi, bekerülnek a gyermekotthonba, és ők alszanak ott igazából először, aztán pedig Szolyváról az állami otthonban lévő gyerekeket, meg a különböző kórházakból, főleg a megyei, Munkácsi megyei gyermekkórházból a neurológián ott lévő gyermekeket hozzák be, és akkor 12 fővel már a tavasz be is indul, aztán nagyon gyorsan ez ilyen növekedni kezd ez a szám. Az első két lakóról annyit, hogy Barkasz Judit súlyos diagnózisokkal, izomsorvadással van már addigra diagnosztizálva, és van egy lejárati dátuma is a betegségei miatt. Most elmúlt 30 éves, jelenleg is az otthonban él. Ez Isten kegyelme. Lőrinc Anita, beregszázi születésű, sok gyerekes családból, vízfejűség diagnózissal. Róla kiderül utóbb, hogy teljesen egészséges, és jelenleg Budapesten él és dolgozik. Ezt azért mondtam el, mert a többi példa is ilyen. Amikor eljönnek a sérült gyerekek, azoknak vagy van diagnózisuk, vagy nagyon korán kapnak diagnózist. De miért sérült? Van, akinek vele született rendellenessége van, van, aki viszont csak hátrányos helyzetű, és teljesen az elhanyagolás olyan állapotában van, hogy mozgásszervi problémái is vannak sok esetben. Miért van mozgásszervi problémája egy 4 évesnek? Ezek ugye 3-4 éves gyerekek, akik így első körbe érkeznek. Nyilván, hogyha egy rácsos ágyba laknak 4-5-en, azok sem beszélni, se járni nem tanulnak meg. Hip-hop, eltelt az első néhány év, kinő két generáció, az egyiket kompletten be lehet iskoláztatni. Gyermek otthon kap egy ilyen kis történetet. Addig ugye el voltak otthon, a nővérek voltak az első nevelőnők, pedagógusok is már megjelentek, mert mégiscsak mindenki el tud sajátítani minimálisan írást, olvasást, de kiderült, hogy ez nem ilyen egyszerű lesz, hanem ezek iskolás gyerekek. És hogyha iskolás gyerekek, akkor ez nem sérült otthon kezdett lenni, hanem egy ilyen vegyes történet. Aztán egyre többen jöttek már szülők részéről is, szülők részéről a megkeresések, akinek ilyen fogyatékos gyerekei voltak, hogy egy ideiglenes ellátást biztosítson az mellett, amit az addigi rendszer már orvosokon keresztül, vagy gyülekezeteken keresztül adtak úgynevezett talajt. Emberi. Embereket ezekre a gyermekotthonos helyekre, de a gyermekotthon elkezdett bővülni. És egy ponton becsatlakozott az egész történetünkbe a megyei gyámhatóság. Na, a megyei gyámhatóság az megértette, legalábbis elfogadta, hogy van egy ilyen intézmény, eleinte kicsit nehezen értették meg, meg mi is gyermekotthon is nehezen értette meg, hogy előbb-utóbb át kell állni egy klasszikus gyermekotthonnál. Azért használom jó magam is sokszor ezt a szót, mert ez egy nagyon nagy átalakulás, csak olyan lassan történt az első 20 év után, hogy nem vettük észre, hogy mi már egy klasszikus gyermekotthon vagyunk. Jelenleg úgyis funkcionálunk, hogy gyereket hoznak az utcáról, helyekről, mi magunk megyünk helyszínre, akár hogyha a kriminológiai bűncselekmény történik. Tehát teljesen klasszikus módon működünk. Azelőtt viszont valóban egy ilyen sérült otthonként működött minden. Aztán több korszakot meg lehet különböztetni az otthon életében, ahogy több generáció, most a 9. generáció növi ki magát. Ez azt jelenti, hogy egy generáció az általában 2-2,5-3 évet ölel fel, attól függően hányan kezdik az első osztályt, ugye most már az oktatásra vagyunk inkább kihegyezve, de folyamatosan a sérülteket is visszük magunkkal. Most 4 fő funkciót látunk el, hogyha mostanról kell beszéljünk, ahhoz képest, hogy egy 40 fős sérült leány otthon indul 96-ba. Jelenleg egy Kárpátalja legnagyobb gyermek otthona vagyunk, ami 4 fő funkciót lát el. Az első a rászoruló gyerekek ellátása, tehát az árva gyerekek ellátása, egészségügyi, oktatási, nevelési, lelki ellátása. A második a kamaszok rehabilitálása, ami az egyik legnehezebb és legösszetettebb probléma. Van gyerek, aki idősebb korba, tehát 12-13 éves korba kerül be, az már egy teljesen másik ellátást igényel, mint egy kisebb gyerek. Ott nagyon fontos egy alapot, egy szocializálódást bennük kialakítani, ami sokkal nehezebb nyilván mint egy kisgyereknél, mert már neki egy kiforrott, nagyjából kiforrott karaktere van. A másik dolog, ami nagyon nehéz, sok esetben ők traumatizáltak. Minden gyerekünkről elmondjuk, hogy trauma túlélői vagy elszenvedői lévén nem családba élnek, de a kamaszoknál ez a trauma ez általában halmozódik, vagy hatványozódik. És mivel sok a bűncselekmény áldozata, ez egy másik külön kategóriát igényel, ugye, akik valamilyen sérülést, lelki sérülést, meg testi sérülést is éltek át. A harmadik az utógondozás. Egyedülállóként sikerült egy utógondozó otthont létrehozni, nem úgy képzeljük el, mint egy külön intézmény, de az intézményen belül felnövekedő nemzedéknek van lehetősége egy kiugrási pontra. 18 évesen nem kell elhagyni az intézményt, addig maradhatnak, ameddig biztonságos hátteret, úgynevezett élhető körülményt nem találnak, vagy mi nem találunk a számukra. Legyen az adott esetben egy fiatal érettségizett, aki szeretne tovább tanulni. A kollégium az általában adott, viszont valahová haza kell menni. Valakinek ezt finanszírozni kell, ott kell lenni a háttérbe, és az utógondozás ez nagyon fontos, mert azáltal, hogy nem csak az iskolát fejezi be nálunk, hanem fiatal felnőttként is van egy biztos háttere, ez iszonyatosan sok erőt ad nekik, és akkor már diplomával a kezükbe, vagy szakmával a kezükbe, vagy valamiféle elképzeléssel a kezükbe tudnak tovább lépni. Általában ezek a legrövidebb korszakok, mert azért 21-23 évesen, max. 25 évesen azért ők tovább lépnek, de néha ez a 4-5 év, ez a legfontosabb az életükbe. Meg egyébként sem hisszük, hogy 18 évesen egy leánygyermeket, ugye a leánygyerekekről beszélünk, mert leányotthonként indultunk, ezeket a leánygyermekeket csak úgy ki lehet tenni az utcára, ez elképzelhetetlen. A negyedik pedig a sérültek. Az a kontingens, aki megérkezik 30 évvel ezelőtt, vagy a 30 év alatt, és felnőtté válik, nekik az ő számukra egyáltalán nincsen lehetőség kilépni. Ezért is van egy szeretett otthon része magának a gyermek otthonnak, mivel elképzelhetetlen, ők önmagukat ellátni nem tudják, tehát ellátásra szorulnak, gondoskodásra szorulnak, viszont biztonságos helyen élnek, számukra ismerős helyen, és ezáltal az életminőségüket valamelyest tudjuk javítani, mindaddig a pontig, ameddig az úr azt mondja, hogy eddig tartott a történet, de hála az Istennek ez is nagyon jól működik.
A háború teljesen új helyzetet hozott, eddig sem volt egyszerű a szolgálat, de hirtelen más helyzetben találtátok magatokat, megjelentek arányában, mivel nagyon sokan, akik ugyanígy nálatok lettek elhelyezve.
Igen, a háborúból mi a szociális helyzetnek a romlását és a gazdasági helyzetnek a romlásának a következményeit éljük meg. Amikor kitört a háború, persze nyilván nekünk is volt lehetőségünk evakuálni, de ezt ezt nem kellett hálazónak megtegyük. Viszont azt megértettük, hogy változni fog minden. Mindenki megértette. Akkor kértük a ismerőseinket, vagy kértünk lehetőséget arra, hogy nem igazán tudnánk bevállalni háborús területről gyereket, de viszont ha szükség van ránk Kárpátalján, akkor kicsit szabadabban tudunk felvállalni gyereket, vagy többet tudunk elhozni. Nem is kellett háborús területről gyereket elvállalnunk. Van Kárpátalján annyi, hogy rengeteg. És 24-ben folyamatosan érkeztek. Tehát a 70 fő 80-nal, 76-tól 80-ig kezdtük a háborút. Aztán már valahogy nagyon hamar 100 lett. Aztán lett úgy már 110 is. És 24. szeptember 18-án egy átlagos napot írunk, elindultunk három kislányért Perecsenybe, súlyos alkoholista szülők vannak, két kislány sérült, és gyámhatóság elvette a szülőktől, mi meg elmentük értük, és visszafelé az úton megkezdtek telefonálni, hogy egyik gyámhatóság, másik bátyúba, megyei internátusba van gyerekük, hozzuk már át, mert ott nem maradhatnak. Hát gondoltuk, hogy tipikus történet, ugye ott határidők vannak, hogy meddig maradhat egy gyerek állami internátusba. Aztán másik gyámhatóság is telefonált, kezdett egy kicsit furi lenni, amire hazaérünk, és telefonál a következő gyámhatóság, hogy vannak ott gyerekeik, hozzuk már el azt is. Mondom, rendben, de az kisfiú. Tudtuk, hogy kisfiú, mert a lánytestvére nálunk voltak. És azelőtt, hogy egy héttel hoztuk el a kislányt Rahóról, meg a kisfiúkat is, csak mi lány otthon vagyunk, nekünk nem volt lehetőségünk soha a fiúkat befogadni, ezért a két a kisfiút azt átvittük, mindig ez így működött, átvittük. Bátyúba és kislányokat behoztuk, és mondtuk, hogy két kisfiú, nem baj, ezeket most el kell hozni. Egyszerű ember, beültünk tovább, kitettük a Perecsenyi három kislányt az otthonba, és mondtuk, menjünk bátyúba, hozunk el gyereket, de van két kisfiú. Senki. Nagyon kedves testvéreink vannak, nevelőnénik. Nem, mondom, de, ez két kisfiú, nem, csak vicceltek. Nem. Elmentünk bátyúba, elhoztuk a... Közben kiderült, hogy bezárták az internátust, így keddestéről szerda reggelre. Bepakoltuk az ott maradt gyerekeket, meg a dokumentumaikat, és hazahoztuk a két kisfiút.
Az első fecskénk, ha jól értem.
Igen, egész kettő meg három évesek voltak. És néztük őket, ők meg bennünket. Még valaki se hitt el. Gyakran le vannak borotválva a gyerekek kopaszra a fejtetű miatt. Úgyhogy bár lehet kislány is. Vagy akár lehet kislány is. Van egy olyan profilaktikai fürdetés minden érkezőnek. Bizony elmentek a nevelőnék megnézni, hogy biztosan kisfiú-e. De kisfiú volt mind a kettő. Hová tegyük? Jó, ott voltak a lánytestvéreik, volt még szobánk, hát akkor elalszanak a lányokkal, hát valami csak lesz. És akkor itt ütött be a káosz, mert nem a két kisfiú miatt, amúgy tök aranyosak. Meg nem volt velük semmi gond. Először nem volt ruhánk se. Lányruhánk van, fél falut simán felöltöztetjük, csak azt a kisfiúsat nem. De volt ilyen unisex pizsamánk, meg ilyen rózsaszín papucskánk, abba eljártak, másnap meg elmentünk fiús ruhát vásárolni, de a nevelőnök is hoztak otthonról, szóval meg volt oldva 24 órá alatt a kisfiúknak a kisfiú ruhája. Érdekes volt ez, biztos.
Már a hány kisfiú van?
Most?
Egyébként leányavadának indult, vagy leányközpontnak indult intézményben.
Most? 30. De azóta már eltelt, ez 24, és akkor mondom, hogy most jön a krak. Miután Kárpátalja szerte ugye elindult az info, hogy most nem funkcionál a megyei internátus, az összes létező gyereket, ami a közben kerül az utcára, az nálunk áll meg. És mivel a gyermekellátásban a szeptemberi hónap, augusztus-szeptemberi meg a májusi hónap az általában nehezebb. Szeptemberben, ahogy kezdődik a tél, ahol vannak ilyen problémásabb helyzetű családok, és azoknak a gyerekeit igyekszik a gyámhatóság begyűjteni a tél közelettével. Ugyanez van nyáron is. Ha valaki ilyen bentlakásos iskolában van, és nem tud hová hazamenni, azokat is ilyenkor igyekszenek elhelyezni. Igyekeznek jobban elhelyezni. Ezek a nyilvántartott gyerekek. És szeptembertől novemberig egy ilyen jó bő másfél hónap alatt 41 gyerek érkezik. Fiú-lány.
4 perc adásidőnk maradt, ez fontos, hogy kicsit ugorjunk az időben. Most mi a legfontosabb feladat? Egy új épület szárnynak a terve is megvan, nem épp történt meg az alapkületétel. Mit várunk ettől, illetve az örökbefogadásról még mindenképpen szálljunk 2 percet.
Az új épület szárnyal, mivel nálunk a befogadó képesség az is már néhány hónapja 170-en stagnál. A fiúknak sokkal több helyre van szükség. 9 fős családok vannak, 6 fős családok, gyönyörű 9 gyerekes nővérek, fiúk, lányok, testvérek, gyönyörűek. Még néhány családot, most már 1 gyereket tudunk felvenni, ezért kellene bővíteni, ez főleg a fiúk, nem főleg a fiúk miatt, a megnövekedett létszám miatt. Közben aztán elindultak az állami otthonok is, vagyis ez az egyel indult dolgozni, úgyhogy van hova elhelyezni gyereket, csak kevés a hely. Emiatt szeretnénk, meg beindítottunk egy csecsemő csoportot is, tehát most már 1 éves kortól, 1 éves kor alatti gyerekeink is vannak, pont amiatt, hogy a testvérpárokat ne kelljen szétszakítani. Ennek az oka az építkezés, vagy inkább a szélesítése a gyermekotthonnak, a funkcióit azt nem fogja elveszíteni reménység szerint. A másik kérdés pedig
örökbefogadás.
Nagyon szép történet. Mindenkinek, aki szeretne, csodálatos dolog felnevelni egy gyermeket, attól függetlenül, hogy nem éppen anyuka vagy apuka a biológiai szülője. A gyereknevelés az csak csoda lehet. Rengeteg kihívással jár. Az örökbefogadó szülők rengeteg, sok mindennel fognak szembesülni. Óriási várólista van, nincs gyerek.
Nincs gyerek, de közben mégis van. Ez egy borzasztó kettősség, ami hihetetlenül.
Nagy családos gyerekek. Ezt mindig el szoktuk mondani. Nem kell úgy nekiindulni, hogy én egy gyereket szeretnék. Hagyjuk ezt az úrra. Bátran meg lehet írni a kérvényt, mert ugye kérvényt eldől el, hogy most hogy indulsz neki. Nyilván, aki egy gyerekre írja meg a kérvényt, annak a gyámhatóság csak olyan gyereket fog majd mutatni, aki egy. Tehát nincsenek testvérei, vagy valamiért le van a családról. Külön van. Külön indul. Sok gyerek van. Merjenek 2-3-at is beírni kérvénybe, mert a testvérpárok azok eleve sokkal könnyebb velük dolgozni. De ez mindenkinek egyénileg bízom, de bátran. Isten megmutatja ennek a csodálatos oldalát is, de nem lesz egyszerű nyilván egy gyereket szocializálni, az nem 2 perc. Nekem megadta az úr, hogy saját gyerek mellett van nevelt, van 2 nevelt lányom is, csodálatos történet lett a vége. Úgyhogy én örökbefogadónak meg aztán végképp nem készültem, de...
Amúgy is van munkaügyileg is egy 107.
Most már van, igen, az enyémek már nagykorúak. Tehát... Igen, nagyon szép, csak türelem kell hozzá. Biztos, mire a papírokat kiállítjuk, mire megtaláljuk a gyereket, mire odaérünk, és van gyerek, és még sincs gyerek. De ne várja ezt senki. Ez államilag van egyébként szabályozva, hogy a testvérpárokat csak indokolt esetben választják szét. De most ki kérheti azt, akár a gyámhatóságon, akár tőlünk, mint gyermekotthonon számon, hogy ott van 3 nővér. Az összes kapcsolatuk, ami családnak minősül, az a testvéri kapcsolat. És akkor most szétszakítják őket.
Adásidőnk végéhez érkeztünk. Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad felkérésüket, és beszélgetettünk az elmúlt 30 évről, nagyon kevés percben, de mégis legalább érintettünk témákat, és kitartást, sok erőt és áldást kívánunk az életetekre, munkatársaitokra, és az ott lévő gyermekek fejlődésére is.
Köszönjük szépen!
Az elmúlt percekben Katko Andrea, a Nagydobronyi Irgalmas Szamaritánus Gyermekotthon igazgatója volt is a vendége.
Kárpátaljára. Hit, irodalom, kultúra, emberek és közösségek mindennapjai a határon túlról.
Tisztelt rádió hallgatóink, ennyi fért a mai adásunkba, szeretném megköszönni a figyelmet. A szerkesztő munkatársaim nevében kívánok áldott napot és jó rádiózást. Birta Zoltán búcsúzik Önöktől, Isten velünk, a viszonthallásra.
Ablak. Az Európa Rádió kárpátaljai magazinműsorát hallották. Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös magazinja. Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán.